Atyám, hálát adunk neked. Köszönjük, atyám. Köszönjük a te ígédet. Köszönjük, hogy nekünk adtad a te ígédet, hogy azon növekedjünk, mint az igazi, hamisítatlan tejen. Drága mennyei atyám, köszönjük a Szent Szellemet, aki ma velünk van, aki a mi tanító mesterünk, aki tanít bennünket, és átadjuk neki ezt a mai összejövetelt, átadjuk neki ezt a mai alkalmat, és köszönjük, atyám, hogy a Szellemed által bölcsességnek szellemét és a kijelentést veszünk a te igédből a mai napon, atyám. Köszönjük, hogy növekedünk, és köszönjük, hogy nyitott szívvel készek vagyunk arra, hogy befogadjuk a te igédet, befogadjuk, és azon növekedjünk, hogy jó gyümölcsöket teremjünk az örök életre. Köszönjük, atyám, hogy használsz mindannyiunkat a te országodba, és mindenért neked adjuk a hálát, neked adjuk a dicsőséget, örökön öröké. Amen. Halleluja. Dicsérjük az Urat, foglaljatok helyet. Vannak-e ma, akik először jöttek közénk, vannak-e olyanok esetleg, ha kezeteket föltennétek? Igen, két bátortalan kézmozdulatot látok ott hátul. Imádkozni fogunk ma, egyébként gyógyulásért, imádkozni fogunk csodákért, de előbb nézzük az igét, mert Isten igéjét követik a jelek és a csodák. A mai üzenetnek azt a címet adtam, hogy új kezdet. Új kezdet, és ezzel szeretnélek bátorítani benneteket az, hogy a múltunk, a múltatok az nem a jövőnk. A múltunk az elmúlt, és Isten új kezdetet készített. Ugye a kegyelemnek az üzenete az általában a vallásos mentalitást, a vallásos réteget, a vallásos gondolkodást fölháborítja. De Jézus azért halt meg, hogy nekünk egy jó életünk lehessen. Tehát elhatározás kérdése az, hogy mi ezt a jó életet akarjuk birtokolni, vagy nem akarjuk birtokolni. Ez egyedül rajtunk múlik, a mi hozzáállásunkon múlik, erről múlt vasárnap volt szó, egyébként ajánlom figyelmetekben a múlt vasárnapi tanítást, amiről ma fogok beszélni, kapcsolódni fog hozzá. És nyilván elhatározás kérdése az, hogy elfogadom-e Istennek a rám vonatkozó tervét, amit Isten nekem elkészített. Nagyon sokan föladják, nagyon sokan elindulnak az Istennel való járásban, a Krisztussal való járásban, újjászületnek, és nagyon-nagyon hamar föladják valami oknál fogva, és soha nem veszik birtokba azt, amit Isten elkészített a számodra, amiért Jézus meghalt, amiért Jézus a keresztre ment. Ugye, tehát nagyon-nagyon könnyű föladni dolgokat, tehát ehhez nem kell a Szent Szellemnek a segítsége, ez a Szent Szellemnek az ereje nélkül is megy, de Isten azért adta a Szent Szellemet, hogy segítsen nekünk, hogy segítsen, bátorítson, vezessen bennünket. Isten pontosan tudta, hogy szükségünk van egy vezetőre, szükségünk van valakire, szükségünk van egy bátorítóra, szükségünk van egy tanácsadóra. A Szent Szellem nélkül nem tudunk előrelépni Isten országába, nem tudunk növekedni, és nem tudunk eredményre jutni. Tehát Isten szeretné, hogy birtokoljuk azt, amit nekünk szánt, és ezt annyira komolyan gondolta, hogy Isten az egyszülött fiát adta ezért, hogy ez velünk megtörténhessen. Ugye János evangélium 10. rész 10. részét jól ismerjük, nem is kell, hogy kivetítsük. Ugye a tolvaj az nem egyébért jön, hanem hogy jöjjön, lopjon és pusztítson. Jézus világosan kijelentette, hogy én pedig azért jöttem, hogy egy jó életetek legyen, és hogy bőségben élhessetek, hogy bővölködjetek. Tehát Jézus szembeállítja a gonosz munkáját és Isten munkáját. Tehát Istennek határozott célja az, hogy nekünk egy áldott, jó életünk lehessen. Az Efézusi Levél 5. rész 30-as igeversében az áll, mert az ő testének tagjai vagyunk, az ő húsából és az ő csontjaiból valók vagyunk. Mi ő hozzá tartozunk, az ő népe vagyunk, az ő családja vagyunk, az ő fiai, az ő gyermekei vagyunk. Ez egy hatalmas dolog, hogy Isten a fiaivá fogadott bennünket. Isten családjához, Isten népéhez tartozunk. És mi vagyunk a Krisztus teste. A János első levelének a 4. rész 17-es igeversét szeretném felolvasni. Ugye Isten szeret bennünket, Isten maga a szeretet. És a János 4:17-et nagyon-nagyon jól ismerjük, és ez egy nagyon nagy reménységgel tölt el bennünket. Miért szeretnék az új kezdetről tanítani? Nagyon-nagyon sokan vagytok, akik leragadtatok a múltban, elakadtatok valahol a múltban, és a múltban hibákat követtetek el, követtünk el, mindannyian követtünk el hibákat. A múltban történtek velünk rossz dolgok, történtek velünk jó dolgok, de nagyon-nagyon sokan leragadtak és letapadtak a múltnál, és azt gondolják, hogy most már nincs reménység, nincs további lehetőség. És ezért szeretnélek bátorítani benneteket, hogy mit mond ezzel kapcsolatban Isten igéje. Igenis, van reménységünk, van tovább, van új kezdet, és Isten mestere az új kezdésnek, és mestere az új kezdetnek. Mindegy, hogy hol akadtál el, mindegy, hogy milyen múltad volt, mindegy, hogy mi volt a múltban, mi történt veled. Nyilván az kihatással van a jelenedre. De ne állj meg, mert van tovább, és Isten igéje biztat bennünket. Nézzük meg, Isten szeretetéről szeretnék most szólni, az 1:17, ugye azzal lett teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizodalmunk van az ítélet napjához, mert amint ő van, úgy vagyunk mi is e világban. Ez egy csodálatos igevers, egy hatalmas igevers, hogyha belegondolunk, ahogy ő van, mi is úgy vagyunk ebben a világban. Ezt az igeverset idézgetjük, de én szeretnék egy kicsit mélyebben belemenni, és mélyebben belásni ebbe a részbe. Tehát nézzük meg, hogy mit is mond valójában ez az igevers. Tehát azzal lett teljessé a szeretet közöttünk. Itt nem a mi szeretetünkről beszél, hanem Isten szeretetéről, amely itt van közöttünk. Hogy bizodalmunk van az ítélet napjához. És itt szeretnék megállni az ítélet szónál. Ez nem az utolsó ítéletet jelenti. Nagyon jól tudjuk, hogy keresztények nem mennek utolsó ítéletre, mert mi már Jézus Krisztusban megítéltettünk, és az ő keresztje munkája miatt igaznak találtattunk, igazzá tétettünk. De mégis lesz egy ítélet, és majd Krisztus ítélő széke elé fogunk állni, és ezt a szót szeretném egy kicsit, ha jobban megértenénk, mert ez az eredeti görögben nem pontosan így van, és leadtam képformájában, hogyha a görögöt ki tudnánk vetíteni, azt a képet, amit leadtam, nem tudom, hogy ez sikerülni fog, vagy nem. Igen, nagyon jó, megvan. Jó, tehát bizodalmunk van az ítélet napjához, mert amint ő van, úgy vagyunk mi is a világban. Tehát nem ahogy ő volt, bár az is nagyon egy csodálatos dolog, hogy Jézus járt itt közöttünk a földön, betegeket gyógyított, halottakat támasztott föl, tömegeket lakatott jól. Ez is csodálatos dolog, de ettől egy sokkal-sokkal csodálatosabb dolog. Na nézzük meg magát az ítélet szót, a kriesos. Innen származik a krízis szó. Tehát az ítélet az, tehát nem helyes ez a fordítás, hanem tulajdonképpen krízist jelent, válságot jelent, értékelést jelent és kiértékelést jelent. Mit jelent ez az ige? Az, hogy az életünk folyamán kerülünk válságos helyzetbe, kerülünk krízis helyzetbe. Ez nem biztos, hogy Istentől vannak ezek a próbák, ez jöhet, hozhatja egy élethelyzet, hozhatja a gonosz, hozhatják az élet, rossz élethelyzeteket a mi korábbi rossz döntéseink, és belekerülhetünk krízis helyzetben. De mit mond itt az ige? Itt nem áll meg, mert azt mondja, mert amint ő van, úgy vagyunk mi is e világban. Jézus hogy támad fel a halálból? Győztesen támad fel a halálból. Hova ült? Fölült az atya jobbjára. Ő testében már nincsen betegség. Az ő testében nincsen halál. Ő tökéletességben támad föl, egy megdicsült testben támad fel. És a Biblia azt mondja, hogy mi is úgy vagyunk, ahogy úgy vagyunk-e világban, amint ő van. Tudjátok, ez is egy csodálatos igevers arra, hogy akár ebben az igeversbe vetett hited által el tudod venni a gyógyulásodat. Bizonyságok vannak kint a világban, akik megragadták ezt az igeverset. Ugye nagyon jól ismerjük Kenneth Hagennek a történetét. Ő egyetlen igeverset ragadott meg a Bibliába, és kikelt a halálos ágyából. Ez is egy olyan igevers, hogyha megragadjuk, hogyha elhisszük, ha beépítjük a szívünkben, elfogadjuk, magunkhoz vesszük, akkor ebben az igében akkora erő van, hogy akár meg tudunk gyógyulni. Mert nyugodtan megkérdezheted, hogy ugye Jézus, a te tested nem beteg. Ha én is úgy vagyok, ahogy te vagy, akkor én úgy vagyok a világban, ahogy te vagy, akkor a te testedben most nincs betegség. Benned most nincs szégyenérzet, mert elvitte a szégyenünket. Ő győztes, és ha ő győztes, ő győzött, akkor mi is győztesek vagyunk. Volt egy múlt, neki is volt múltja, amikor úgy nézett ki, hogy egyáltalán nem győztes. Amikor a kereszten függött, amikor megalázták, amikor meggyalázták miattunk, egyáltalán nem úgy nézett ki, hogy ő győztes. Sőt, még a tanítványai sem látták őt győztesnek. Annyira nagy hitük volt abban, hogy az ő messiásuk, a Krisztusok legyőzettetett, hogy elbújtak, féltek, sőt, ugye tudjuk, Péter meg is tagadta. De nem állt meg itt a történet, hanem ő győzött, és ő feltámadt a halálból, és ő most fent ül az atyának a jobbján. A zsidó levelet nem adtam le, a zsidókhoz írt levélben, az első rész, a 10. részben is írva van arról, ezt csak felolvasom, hogy ő felmagasztaltatott az atya trónjára. Nézzük, az 1.13. Amelyik angyalnak mondta pedig vala, ülj az én jobb kezem felül, míg ellenségeidet a lábaidnak zsámolyává teszem. Ki fogja ezt megtenni? Isten fogja az Úr ellenségeit az ő lábai alá tenni. És folyamatosan ez lesz. Le fog győzettetni minden ellenség. Azt is tudjuk, hogy az utolsó ellenség, a halál is le fog győzettetni. Tehát mindegy, hogy milyen múltad van. Ha csak ezt az igeverset elhiszed, akkor van egy csodálatos jövőnk. Nekünk van egy csodálatos jövőnk. Bárhol buktál el, bárhol akadtál el, bármi támadott meg, van egy új kezdet. Mert Jézus győzött, Jézus feltámadt. A zsidókhoz írt levél 10. részében szintén említve van ugyanez, hogy az ellenségeink azok folyamatosan a lábaink alá lesznek téve. Ki vagyunk mi? A Krisztus teste. Hol van a láb? Hát a testünkön. Tehát azt jelenti, hogy az ellenség az a te lábaid alatt van. És mindig Isten helyezi oda az ellenségedet. Lehet, hogy most megtámadott egy betegség, mindegy, hogy hívják, folyamatosan Isten a te lábaid alá fogja helyezni őket. Jó reménységünk van, ha valahol elakadtál, akkor van kimenekedés. Menjünk tovább. És ugye vannak napok, amikor megpróbáltatunk, tulajdonképpen miről beszél ez az igevers, amit ki lett vetítve, hogy ez egy vizsgálatnak a napja. Ugye megvan vizsgálva ilyenkor a bizodalmunk, hogy valójában, amikor a krízis helyzet van, mindig akkor dőlnek el a dolgok. Ugye szó volt már sokszor a pusztai vándorlásról. Mindig, amikor jön a nyomás, amikor jön a teher, akkor derül ki tulajdonképpen, hogy mi van a szívünkben, leragadunk azon a helyen, ahol vagyunk, vagy tovább lépünk onnan. És tulajdonképpen erről szól ez az igevers. Nézzük a 18-as igeverset. A szeretetben nincsen félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett teljessé a szeretetben. Egyszer prédikáltam valahol ezt az ige verset, és egy hívő megsértődött, mert állandóan tele volt félelemmel, és ezt úgy értelmezte, hát akkor most ő benne nincsen szeretet. Hát dehogy nem, a Krisztus bennünk van, de ez nem erről szól, nem a mi szeretetünkről szól, hanem az ő szeretetéről. Tehát azt mondja, a szeretetben nincsen félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet. Az ő szeretete, ugye erről már volt szó, hogy megismerni az ő szeretetét. Tehát aki fél, az nem ismerte meg őt, nem ismerte meg az ő szeretetét. Egy ismeret hiányról van szó valójában. Mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, az nem lett teljessé a szeretetben. Na hát itt elidőztem egy kicsit, és megnéztem a görögbe és a görög szótárt. Ez a következő képünk, hogyha ki tudjátok tenni. Köszönöm szépen. Nagyon érdekes dolgok vannak. Tehát érdemes megállni egy-egy igehelyen, és érdemes elidőzni ott, és érdemes megnézni, és a mélységeibe belenézni, mert nagyon-nagyon sokat segít ez nekünk. Igen, megvan. Tehát ilyen krikszkrasszokat láttok, ezek görög betűk. Tehát nézzük, ez a 18-as igevers, tehát a következő igevers, és itt kijelöltem sárgával, hogy mit az a beteljesedett szeretet kívül dobja a félelmet. Ez az eredeti görög, ez Károli nagyon csodálatosan megfogalmazta, tehát szépen gyönyörűen, de ez az eredeti, hogy a beteljesedett szeretet kívül dobja a félelmet. Mi a legfőbb dolgunk, hogy megismerjük Istennek a szeretetét, megismerjük Istennek a jóságát, megismerjük Istennek a csodálatos tervét, az életedre vonatkozó csodálatos tervét, és akkor már nincs hely a félelemnek. A félelem az már kívülre kerül. Ugye Károly úgy adja, hogy a félelem pedig gyötrelemmel jár. Na nézzük meg egy kicsit ezt kékkel jelöltem ott ki. Mert a félelem büntetést birtokol. Hát ez az eredeti görög. A félelem az büntetést birtokol. Tehát amikor félünk, akkor mit csinálunk? Valójában megbüntetjük magunkat, és itt ki is jelöltem alul, a félelem büntetést birtokol. Nézzük meg a birtokol szónak, hogy mi ott a jelentése. Bír, birtokol, van neki, fogan, megfogan, közel van valamihez, határos vele, következik valami után. Tehát, hogyha mi félünk, hogyha mi aggodalmaskodunk, hogyha gyötrődünk, ha gyötörjük magunkat, akkor gyakorlatilag erről megbüntetjük saját magunkat. Miért? Azért, mert nem bízunk Isten tökéletes szeretetében. Látjátok, hogy mennyi minden van egy igeversben, amikor, és ez még nyilván nem minden, amiről én itt beszéltem, de ez az igevers pontosan erről beszél. Na most, ha már ennyire benne vagyunk, akkor nézzük meg az egyszerű fordítást is, egy kicsit csontozzuk ki ezt. És én hiszem, hogy ez fog nektek segíteni, fog nekünk segíteni, mindannyiunknak, hiszen meg kell, hogy gyökerezzünk Istennek a szeretetében. Nézzük az egyszerű fordítást. 17-es. Így növekszünk bennünk Isten szeretete. Tehát mi növekszik bennünk? Isten szeretete, amíg teljessé nem lesz. Ezért örömteli bizalommal várjuk az ítélet napját. Hiszen mi is ugyanúgy vagyunk ebben a világban, ahogy ő. Bizalommal. Ugye múlt héten is volt arról szó, hogy nem lesz könnyű utazásunk, lesznek nehézségek, lesznek kihívások, lesznek krízis helyzetek. De legyünk bizalommal. Miért? Mert ahogy ő van, mi is úgy vagyunk ebben a világban. És ő győztes, és mi is győztesek vagyunk. Ahol Isten szeretete uralkodik, ott nem marad hely a félelem számára. Tehát ha tele vagy Isten szeretetével, akkor nincs hely benned a félelemnek. Ha tele vagy Isten szeretetével. Egyszer Facebookon olvastam, valaki föltette, hogy Jézus csak annak nem tud adni, nem tudom, lehet, hogy nem tudom pontosan idézni, semmit, aki már telve van önmagával. Az Jézustól nem tud elfogadni semmi mást. Ugyanez a helyzet, hogy ha tele vagy Isten szeretetével, akkor nem marad hely a félelem számára. Akkor nem fogod megbüntetni magad. Jó? Sőt, amikor ez a szeretet egészen kiteljesedik, minden félelmet kiűz belőlünk. Tehát, ha Isten szeretetével megtelünk Isten ismeretével, akkor a félelemnek távozni kell. Mit okoz a félelem? Ugye erről már egyszer beszéltünk. Stresszt okoz. A stressznek van rengeteg következménye, és mindennek a teljes gyökere az a kárhoztatás. És tudjuk, hogy nincs semmi kárhoztatásuk, azok Krisztus Jézusban vannak. Isten megbocsátott neked Jézus Krisztusban, és amikor te őt elfogadtad, akkor a bűneid eltöröltettek. Nem azt jelenti, hogy tökéletes leszel. Nem azt jelenti, hogy mindent jól fogsz csinálni ezentúl. Nem azt jelenti, ezután nem lesznek kihívásaid. Hanem pontosan azt jelenti, hogy Isten eltörölte a múltadat, és egy új kezdet van előtted. A régiek elmúltak, ímé újjá lett minden. Tehát nézzük csak ezt az igeverset. Az ilyen ember azért fél, mert Isten szeretete még nem töltötte be teljesen. Tehát a félelmeinknek ez a valódi oka. Tehát ha a félelmeket és azok következményeit szeretnénk kiirtani az életünkből, akkor be kell, hogy teljesedjünk Isten szeretetével teljesen. Tehát Jézus betegségek és fájdalmak nélkül támad fel, és mi úgy vagyunk ebben a világban, ahogy ő van. Ha nem ez van az életünkben, ha nem növekedünk, hogyha Istennek a kedvezése nem látszik az életünkben, akkor valamit rosszul csinálunk. Vagy elhittük az ördögnek a hazugságát, vagy nem igazán jó a kapcsolatunk Istennel. Tehát mindenféleképpen szükség van változtatásra. Isten már mindent megtett azért, hogy nekünk áldott életünk lehessen. Tehát nincs rendben a kapcsolat Istennel, akkor mi történik? Aggódunk valami miatt. Ami miatt ugye nem kellene aggódunk. Ha elbuktál, akkor sokan azt gondolják, hogy hát most már késő újra kezdeni. Mindenkinek az életében vannak olyan dolgok, amiket esetleg megbánt a múltban. Nem tett meg valamit, és meg kellett volna tennie. Vagy nem jól tette meg a dolgokat. És nagyon sok ember van, aki itt elakad, haragszik saját magára, vagy haragszik valaki másra, aki rossz dolgot tett az életében, és elakadt, és ez akadályozza abba, hogy meg tudjon bocsájtani valakinek. És nyilván ennek további vonzatai vannak. Tehát, hogyha elbuktunk, akkor sem késő soha újra kezdeni. A múlt az a sátánnak a játszótere nagyon sokszor, amikor visszamutat a hibáidra, visszamutat a kudarcaidra, és arra mutat vissza, hogy mit rontottál el a múltban, mit tettél rosszul a múltban. Ez a gonosznak a játszótere. Isten azt mondja, hogy nem ez a vége. Én nekem egy sokkal jobb tervem van a számodra, én sok jó dolgot elkészítettem a számodra. Igen, van lehetőség, kezdjed újra. Mindegy, hány éves vagy. Mindegy, hogy 50 éves vagy, 80 éves vagy, a java még mindig előttünk van. Gondolj bele abba, hogy nekünk is egy ugyanolyan megdicsőült testünk lesz, mint Jézusé. Az egész örökké valóságot vele fogjuk együtt tölteni. És nekünk egy csodálatos jövőnk van, van múltunk is nyilván, és mindenkinek van múltja. Ugye, ha megnézzük Mózesnek az életét, rengeteg példa van a Bibliában. Mózesnek is volt egy múltja. Ugye szülei nem tudták őt fölnevelni, mert megölték volna. Mózes csecsemőkorába rátették a vízre, és a fáraó lánya kihalászta. Isten csodálatos terve, és fölnövekedett a világban, mint a fáraónak a fia. Tehát a világba szerezte az ismereteit, a világba tanulta a hadvezetést, az emberekkel való bánást. Tehát Istennek ez volt a cél, ez volt a terve, pontosabban Istennek az időzítésében volt minden. Miért? Azért, hogy később egy feladattal tudja megbízni. Ő is követett el hibát. Jót akart tenni, meg akart védelmezni egy izraelitát, csak közben megölte a felügyelőt. Ugye ezért el kellett, hogy meneküljön. És bizony elkövetett hibát, és a hibáért mindenkinek ugye fizetni kell, úgymond. Tehát vannak következményei, pontosabban ugye a bűneinkért Jézus kifizette az árat, de amit teszünk, amit elrontottunk, nyilván annak lesznek következménye is. A következménye az volt, hogy el kellett, hogy meneküljön, és onnantól kezdve nem maradhatott a fáraó udvarába. De ez egy új kezdet volt Mózes számára, egy új kezdet volt Izrael népe számára, mert Isten adott neki egy vezetőt. És Mózes is újra kezdte. Aztán nézhetünk még a Bibliába sok embert. Ugye vannak nők is, akiknek nem volt jó életük. Ott van például Ráháb. Ugye egy parázna nő volt. És bekerült Jézus vérvonalába. Ugye tudjuk, hogy Rútnak a nagyanyja lett később. Rútnak sem volt egyébként sok lehetősége, de elvette egy nagyon gazdag fiatalember, Boáz. Egy új kezdet az ő életében. Aztán, ha nézzük az új szövetségben, ha jól emlékszem, a Lukács 8-ban vannak leírva Jézus női követői, hogy rengeteg nő követte. Ott volt ugye Mária Magdaléna, vagy ahogy eredetileg van a magdalénai Mária, aki egy prostituált volt, egy rossz életű nő volt. De mi történt? Egy új kezdet. Mert Jézus megbocsátott neki, és onnantól kezdve ez egy új kezdet volt a számára. és Jézus követőjévé vált. Ott volt, amikor Jézus keresztre feszítették, ott volt, amikor bebalzsamozták, sőt, ő volt az első nő, az első személy, aki hirdette Jézus Krisztusnak a feltámadását. Egy új kezdet. És ezeket azért sorolom föl, hogy mindegy, hogy hol akadtál el, hol buktál el, hol ragadtál le. Ne maradj ott, ahol vagy, mert Istennek egy csodálatos terve van. Számodra is van egy új kezdet. Megtámadott egy betegség. Igen, ez egy nehézség, ez egy krízis, de Isten kisegít bennünket minden nehézségből, kisegít bennünket a krízisből. Ehhez kell egy jó hozzáállás. És tudjuk, hogy ez gyötrelemmel jár, nehézségekkel jár, de egy dolgot tudni kell, hogy a nehézségek, a kihívások nélkül nincs növekedés. Minden szinten a növekedéshez szükséges az, hogy nehézségek legyenek ahhoz, hogy új szintre tudjunk jutni. Ugye, ha csak nagyobb izmokat akarsz a karjaidra, akkor egyre nagyobb súlyokat kell megemelni. Ugyanez a helyzet a hitizmainkkal is. Amikor legyőztél egy kis akadályt, túlrutottál róla rajta, adjál hálát Istennek. Amikor benne vagy, akkor is adjál hálát Istennek. Akkor is mondjad, hogy halleluja. Mert mi történik? Isten ilyenkor a növekedést adja, és kitartást ad. És ha túljutsz rajta, akkor egy szinttel följebb kerültünk. Tehát amikor nehézségeid vannak, akkor sem szabad elcsüggedni, nem szabad elkeseredjünk, hanem meg kell, hogy bízzunk Istenben, mert Isten a nehézségeknél a kimenekedést is ki fogja adni. Nem fog feljebb kísérteni bennünket, mint ahogy azt el tudnánk viselni, vagy el tudnánk hordozni. És neki kész van a terve arra, hogy a kimenekedést is kiadja minden helyzetből. Úgyhogy semmi okunk arra, hogy depressziósak legyünk, hogy elkeseredjünk, mert ez nem Istentől való. Aztán nézzük meg Pál apostolt, aki korábban Saul volt, többek szerint egy zsidó rabbi volt, Saul rabbi, többen írják le róla, és mi történt? Megváltozott minden. Az összes addigi múltja egy szempillantás alatt eltűnt. Miért? Mert találkozott Jézussal. És az egy teljesen új kezdet volt a számára. Egy teljesen új kezdet. És nézzétek meg, hogy ír Pál apostol a Filippi levél 3. rész 12-14-es igeversében. Azt mondja, nem mondom, hogy már elértem volna, hogy már tökéletes volnék, hanem igyekszem, hogy el is érjem, amiért meg is ragadott engem a Krisztus Jézus. Atyám fiai, én magamról nem gondolom, hogy már elértem volna. De egyet cselekszem. Azokat, amelyek a hátam mögött vannak, elfelejtem, azokat pedig, amelyek előttem vannak, nekifeszülve célegyenest igyekszem az Istennek a Krisztus Jézusban onnét felülről való elhívása jutalmára. Mit mond, hogy elfelejti? Na most a múltban történtek velünk jó dolgok is. Tehát nem azt jelenti, hogy most mindent, hogy el kell, hogy felejtsünk, mert a múlt az tulajdonképpen a mi tanítónk is lehet. A múltban történtek velünk rossz dolgok, jó dolgok, mint említettem, de mindez szintén a növekedésünket szolgálja, hiszen vannak olyan dolgok, amik jók voltak a múltban. Ugye a Biblia is ír erről, majd föl fogjuk olvasni, hogy az Ószövetség is ugye megiratott a mi tanúságunkra. Miért? Azért, hogy tanuljunk belőle. Azért, hogy növekedjünk általa. Az egyszerű fordítás a Filippi 3.12. Igaz, még nem értem el a célt. Még nem vagyok olyan, mint amilyennek Isten akarja, hogy legyek. De állandóan azon igyekszem, hogy ezt a célt elérjem, erősen megragadjam, hogy a Krisztus is erősen megragadott engem. Most nézzétek meg, hogy annyira tökéletesen elmagyarázza az egyszerű fordítás, hogy nem is szükséges ehhez magyarázat. Tehát még nem vagyok olyan, amilyennek Isten akarja, hogy legyek. Isten formál bennünket, Isten dolgozik rajtunk, és Isten pontosan tudja, hogy amire téged elhívott, hogy miért hívott el pont téged arra. Nézd meg, hogy akiket Isten kiválasztott, milyen múltjuk volt. Nézzétek meg, hogy a női követői közül is például ilyeneket választott, mint Mária Magdaléna. nem egy tisztességes úri házból származó, előkelő hölgyet ugye választott az egyik tanítványának, vagy követőjének, hanem ilyen embereket hívott el. Nézzétek meg Jézus tanítványait, kik voltak. Ugye Máté az vámos volt. Magyarul úgy mondanánk, hogy a mafiához tartozott. Aztán Péter egy egyszerű halász volt. Ha megnézzük ezeknek az embereknek a múltját, akkor a világ szerint ugye nem voltak valami tökéletes emberek. Ha nekem kellett volna kiválogatni mondjuk munkatársakat Isten országába, hát én biztos nem azokat válogattam volna, akiket Jézus. De pontosan ez a csodálatos Istenben, hogy ezt az egyébként az első korintusi levél első része leírja, majd oda is fogunk jutni az igébe, azt hiszem, föltettem ezt az igét is, hogy Isten a világ nemtelenjeit, a megvetettjeit választotta magának, hogy megsemmisítse a valakiket. Ilyen Istenünk van. Úgyhogy teljesen mindegy, hogy ki hol tart, milyen a múltja. Van jövőnk, van új kezdet a számodra is, mindegy, hol akadtál el. Isten igéje biztat bennünket. Nézzük tovább. Azt mondja, testvérem, tudom, hogy még nem értem el ezt a célt, de erre az egy dologra figyelek. Elfelejtem azt, ami már mögöttem van, és teljes erővel igyekszem előre. Nagyon sok ember akar úgy előre menni, hogy közben hátrafele néz. Próbálj meg úgy közlekedni az utcán, hogy hátrafele mész, és előre akarsz menni. 100%, hogy hasra fogsz esni. És nagyon sokan élik így az életüket. Folyamatosan a múltjuk, a múltba elkövetett hibájuk megakadályozza az előre jutásukat. Mert elrontottak valamit a múltba, eltévesztettek valamit. Azt mondja Pál, hogy ezeket el kell felejteni, ezeket az akadályokon túl kell lépni. Azt mondja Isten, nézz előre, nézz a célra. És azt az elhívást tekint, azt a célt, azt a jó célt, azt a jó életet tekintsd, amit Isten elkészített a számunkra. Jó? Azért küzdök, hogy elérjem azt a célt, és megkapjam a győztesnek járó mennyei jutalmat. Isten maga hívott el bennünket arra, hogy Krisztus Jézus által, hogy ezt a díjat megkapjuk. Nem csodálatos? Ezek nagyon-nagyon felemelő igék. Tehát nézzük ugye Pétert. Ha a Pétert nézzük, akkor Péter is kudarcot vallott. Péter 3 évig Jézussal járt a tanítványai között. Az egyház, a keresztény egyház egyik alapító tagja, egyik apostola. És nézzétek meg, hogy a múltban mennyi-mennyi hibát elkövetett. Nem volt tökéletes. Én nem arra akarlak biztatni, hogy ne tökéletes dolgokat tegyél meg, hanem tökéletlen dolgokat tegyél meg, hanem pontosan azt, hogyha valami oknál fogva mégis félrecsúsztak a dolgok, akkor van új kezdet, van új lehetőség Istennél. Tehát Péter, aki megtagadta az Urat, vagy Péter, aki elsüllyedt a tengeren. Ugye a Máté 14-ben olvassuk a 13. fejezettől, nem vetítjük ki, hogy Jézus jól lakatott 5000 férfit, plusz a gyerekeket, plusz a nőket a pusztába, akik követték őt. Aztán Jézus elbocsátotta a tömeget, fölment a hegyre imádkozni, a tanítványoknak pedig parancsot adott, hogy menjenek át a túlsó partra. Igen ám, de közben éjszaka lett, és ugye háborgott a tenger, a tanítványok féltek. És közben ugye Jézus figyelte őket a hegyről, és egyszer csak Jézus járt a vizen, és megjelent. Tudjuk, hogy megijedtek a tanítványok, féltek. És akkor mondta Péter, ha te vagy az mester, akkor szóljál, hogy járjak a vizen. És Péter járt a vizen. Kilépett a csónakból. És mi történt? Amíg Jézusra nézett, addig tudjuk, hogy tudott járni. Ahogy a hullámokat, a körülményeket nézte, abba a pillanatba elsüllyedt. Mit tett Péter? Levette a szemét Jézusról. De van egy jó hír. Jézus nem vette le a szemét Péterről. Jézus továbbra is figyelte Pétert, és kimenekítette, és kihúzta onnan. Úgyhogy számára is mindig volt egy új kezdet. Aztán, ugye, amikor háromszor elárulta őt, de számára Isten adott egy új lehetőséget. Isten nem mondta, hogy végeztem veled. Na most már elég volt belőled, most már annyi hibát követtél el, hogy most már nem tudok veled tovább foglalkozni. Isten nem mondott ilyet nekik. Pedig igen, próbára tették Jézusnak a türelmét. Jézus mondott olyat, hogy jaj, meddig szenvedhetlek még el benneteket. Azt hiszem, ebben a mondatban úgy benne volt minden. Tehát lehetett látni, hogy nem voltak tökéletesek. Ezt, amit most felolvasok, valaki a Facebookon osztotta meg, nem tudom ki volt, de nagyon érdekes, egy az egybe leírtam úgy, ahogy ott találtam. Azt mondja, Judásnak volt a legjobb lelkésze, a legjobb vezetője, a legjobb tanácsadója, a legjobb ügyvédje. Ő mégis elbukott. Probléma nem a vezetőségben vagy a gyülekezetben van, ahova jársz. Ha nem változik meg a viselkedésed vagy a jellemed, a szíved sem alakul át, akkor mindig ugyanilyen maradsz. Ezt szó szerint idéztem, ahogy onnan leírtam. Tehát lehet, hogy te közöttünk osztotta meg valaki. Nagyon-nagyon nagy igazság. És tudjátok-e, hogy Júdásnak is volt lehetősége egy új kezdésre. De mi történt? Még mielőtt Jézus feltámadt volna, ő már előtte föladta. Azt gondolta és azt hitte, hogy ő akkora hibát követett el, hogy ezt már nem lehet jóvá tenni. Pedig ez egy az ördögnek a hazugsága. A sátán megragadta az ő szívét, és ő valóban elbukott. Ő elbukott, nem kellett volna, hogy elbukjon. Bármilyen érdekes. Ez az ő döntése volt. Mert Jézus a kereszt halálával és az ő feltámadásával mindenkinek bűnbocsánatot szerzett. Nincs olyan bűn, amiért Jézus ki ne fizette volna az árat. Judásnak a bűnéért is kifizette, csak ő ezt nem tudta elvenni. Mert úgy gondolta, hogy már túl késő. Túl késő. Nincs túl késő. Mindig van Istennél egy új kezdet. Dicsérjük ezért az Urat. Nézzük. Tehát nincsenek korlátok. Nincs az, hogy már túl sok hibát követtem el, nincs lehetősége. Miket szoktak még hozni az emberek kifogásként? Öreg vagyok. Ezek mind azok a ragacsok, ahol leragasztod magad egy helyen. Azt mondod, hogy már nekem nincs tovább, már nincs további lehetőségem. Nem igaz, mert Istennél mindig van egy új kezdet. Jó, tehát ne ragadjunk le a múltban, ne ragadjunk le a kudarcainknál. A múltat azt hagyjuk a múltban. Tehát ha valaki újjá születik, az mindenféleképpen egy új kezdet. Amikor megismerjük Jézust, megismerjük az Urat, és nézzük az Ézsaiás mit ír erről, a 43:18-ban, azt mondja, ne emlékezzetek a régiekről, és az előbbiekről ne gondolkodjatok. Ímé újat cselekszem, most készül. Avagy nem tudjátok még? Igen, a pusztában utat szerzek, a kietlenbe folyóvizeket. Újat cselekszem. Új dolog készül. Nyugodtan mondjad, a számomra is egy új dolog készül. Az új sokkal jobb lesz, mint a régi. Isten sokkal jobbat akar nekünk adni, mint ami eddig volt. Ne féljünk az új kezdettől. Nézzük. Igen, a pusztában utat szerzek, a kietlenbe folyóvizeket. Ha nem látsz utat, mert éppen a pusztában vagy, Isten szerez neked utat, megmutatja a kiutat. Dicsőíteni fog engem a mezővada, a sakálok és a struccok, hogy vizet szereztem a pusztában, a kietlenben folyóvizeket, hogy választott népemnek inni adjak. A nép, amely magamnak alkottam, hirdesse dicséretemet. Hát most már az új fordítást föl sem olvasom, mert annyi igeverset hoztam már, hogy nem végzünk, de ebbe benne van minden. Tehát Isten a változások mestere. A múltban nagyon sokat tanulhatunk, és nem minden rossz, ami a múltban történt. A történelem az lehet a mi tanítunk. Róma 15:4, hogy igei bizonyítékot hozzunk, mert amelyek régen megirattak, a mi tanulságunkra irattak meg, hogy álhatatosság által és az írásoknak vigasztalása által reménységünk legyen. Miért irattak meg azok az emberek? Ugye a Biblia az egy pozitív könyv, a Biblia egy nagyon jó könyv, az Új Szövetség az pedig örömhír, mégis le vannak írva úgymond negatív események. Miért? A mi tanulságunkra, hogy másokkal is megestek ugyanazok a dolgok, amik velünk, és ennek ellenére Istennel, Krisztussal győzelemre jutottak. Jó, tehát következő. Szükségünk van egy odaszánásra. Szükségünk van arra, hogy engedelmességre. Tehát meg kell tanulnunk vezetés alatt lenni, és meg kell tanulnunk együttműködni Isten szellemével. Jézus nem véletlenül küldte el a Szent Szellemet. Jézus maga is a szellem által, ugye, mint Krisztus, mint Messiás szolgált itt a Földön, és Isten ereje által szolgált. Tehát Isten nem csak kiküldött bennünket, és nem csak azt mondta, hogy menj és tegyél, hanem adott nekünk egy vigasztalót, adott nekünk egy tanácsadót, és odaadta hozzá Isten erejét. Nem vagyunk magunk, nem egyedül kell megállnunk. Van segítségünk, és van egy társunk, van egy vezetőnk. De kell, hogy vezetés alatt legyünk. Meg kell, hogy adjuk magunkat, úgymond Istennek, és azt mondjuk, hogy ne az legyen meg, amit én akarok, hanem amit te akarsz. Ehhez szükségünk van mindegyiknek egy alázatra, és ebben azt hiszem, hogy nincs ebben a teremben egy ember sem, akinek ebben nem kellene növekednie. Szóval, ha nem vagyok képes vezetés alatt lenni, nem vagyok képes vezetni sem. Tehát azt jelenti, hogy akkor nem tudom vezetni a saját életemet, nem tudom uralni a saját életemet sem. Meg kell, hogy halljuk Isten vezetését, és meg kell, hogy adjuk magunkat Isten igéjének. Föl kell, hogy adjuk önmagunkat. Ez egy prédikátor mondta, nem emlékszem már, hogy kitől hallottam. Azt mondja, amikor a temetésen prédikálok, akkor az életről beszélek, ha esketek, akkor pedig a halálról. Meg kell halni önmagadnak, hogy hosszú házasságba tudjál élni. Dicsérjük az Urat. Na nézzük az első korintuszi levél 10. rész, 5-ös, 13-as igeversét. Többségükben azonta nem lelte kedvét az Isten, mert elhullottak a pusztában. Ezek pedig példáink lettek, hogy ne kívánjunk gonosz dolgokat, amiképpen azok kívántak. Se bálványimádók ne legyetek, mint azok közül némelyek, amint megvan írva, leült a nép enni és inni, és fel kellének játszani. Se pedig ne paráználkodjunk, mint azok közül paráználkodtak némelyek, és elestek egy napon 23 000. Se a Krisztust ne kísértsük, amit közülük kísértették némelyek, és elvesztek a kígyók miatt. Se pedig ne zugolódjatok, miképpen közülük zugolódtak némelyek, és elvesztek a pusztító által. Mindezek pedig példaképpen estek rajtuk, megirattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az idő vége elérkezett. Azért, aki azt hiszi, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essék. Mi történt velük, nézzük, 13-as igevers ad erre magyarázatot. Nem egyéb, mint emberi kísértés esett rajtuk. De hű az Isten, aki nem engedi, hogy azon felül legyetek megkísértve, mint amint elszenvedhettetek. Sőt, a kísértéssel egyben a kimenekedést is megadja majd, hogy képesek legyetek elviselni. Tehát nincs az a helyzet, amiből nem tudsz kijönni. Nincs az a helyzet, amit nem tudunk úgymond elviselni, és nincs kiút onnan. Van, ne add fel. Ha nem adod fel, már csak ezzel az egy kijelentéssel, ezzel az egy elhatározással győzelemre tudsz jutni. Nem tudom, hogy ki mondta, azt hiszem Wilson Churchillnek volt egy nagyon híres beszéde, ha nem jól mondom, akkor bocsánat, de azt hiszem ő volt az, aki a háborúban egy nagy beszédre, nagy biztatásra vártak az emberek, és azt hiszem három szót mondott, vagy kettőt, hogy soha, soha, soha ne add fel. És állítólag ennyi volt az összes beszéde. És leült. És Isten ugyanezt mondja ma nekünk, hogy soha, soha, soha ne add fel. mert ő velünk van, ő nekünk egy új kezdetet ad, ne a régiekről emlékezzünk, mert nagyon sokan ezért buktak el, mert föladták egyszerűen. Tehát csak egy elhatározás, hogy nem adott fel, és már is sikeres lehetsz. Tudjuk azt, hogy milyen volt a korábbi időszakunkban az, amikor Isten nélkül éltük. Van múltunk, és ugye a múltból tudunk tanulni. A múlt az lehet egy nagyon jó tanítómester. Tudjuk, milyen volt, amikor nem az Urat szolgáltuk. Tudjuk azt is, hogy mi a haragnak a gyümölcse. Amikor nem bocsátottunk meg, amikor haragudtunk, viszálykodásokban éltük. Ennek is tudjuk, hogy mi a gyümölcse, és tudjuk, hogy ennek nem jó gyümölcsei vannak. És nagyon sokszor ilyenkor az embernek a szíve megkeményedik, és ugye másokkal akarunk megfizettetni olyan sérelmeket, amihez másoknak semmi közük. Keményé válunk, megkeményedik a szívünk, néha elviselhetetlenné tudunk válni, és mindez amiatt van, hogy a múltba valami miatt ugye megkeseredtünk. Tehát nem kell leragadnunk a hibáinknál. Tehát ha nem adjuk föl, akkor Isten helyreállítja az életünket. Helyreállít bennünket. Mindenkinek van múltja, de jó hír, hogy mindenkinek van jövője. És ha most jól megy neked, és hisszük, hogy így van, akkor hadd mondjam el, lehet még jobb. Istennel lehet még jobb. Köszönjük az Úrnak. Nézzük az Efézus 2:4-10. De az Isten gazdag lévén irgalmasságában, az ő nagy szerelméből, melyel minket szeretett, minket, kik megvoltunk halva a vétkeink miatt, megelevenített együtt a Krisztussal, kegyelemből tartattatok meg, és vele együtt feltámasztott, és vele együtt ültetett a mennyekben a Krisztus Jézusban, hogy megmutassa a következendő időkben az ő kegyelmének fenséges gazdagságát, hozzánk való jóságából a Krisztus Jézusban. Mert kegyelemből tartattatok meg hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék. Mert az ő alkotása vagyunk, újjáteremtvén a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, melyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk. Ez Isten terve, Isten célja. Minden hitáltal van, hitáltal működik. Ugye a hit azt tudjuk, hogy mi a reménylett dolgok valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés. Ugye már erről is volt üzenet. Ez egy kép, ez egy látás a fejünkben. Milyen a jövőképed? Van egy jó jövőképed, vagy rossz jövőképed van? Az ördög mindig levetíti a múltadat, amikor elrontottad. Az, hogy neked nincs kilátásod, neked nincs jövőd, neked nincsenek lehetőségeid, ez a sátánnak a hangja, aki el akar bizonytalanítani, el akar kedvetleníteni, azt akarja, hogy depressziós, hogy szomorú legyél. De Istennek egy csodálatos terve van a számunkra. Egy új kezdet. Az egyszerű fordítást is nézzük meg. Isten azonban tele van irgalommal, és nagyon szeret bennünket. Ezért, amikor még halottak voltunk a bűneink miatt, a Krisztussal együtt új életet adott nekünk. Egy új kezdet, egy új élet, nézzétek meg. Bizony Isten kegyelme mentett meg benneteket. Ezentúl is ő fog megmenteni téged. Istennek a kegyelme, Istennek a szeretete. Ő fog előrébb vinni bennünket. Nézzük a 6. verset. Sőt, Krisztussal együtt fel is támasztott a halálból, és vele együtt ültetett bennünket a mennyei helyekre. Ez nem egy olyan dolog, ami meg fog történni. Ez egy olyan dolog, ami már megtörtént. Nézd meg, együtt feltámasztott a halálból is, vele együtt ültetett bennünket a mennyei helyekre. Letelik az időnk, akkor hazamegyünk. Mit aggódsz? Úgy is megtörténik. Ha aggódsz, akkor is, ha nem, akkor is. Dicsérjük az Urat. Egy jó reménységünk van. Egy szolgáló társamnak volt ez a mondása, hogy sose felejtsd, a java nem mögöttünk van, hanem előttünk. Nagyon-nagyon bölcs látás. Dicsérjük ezért az Urat. Tehát nézzük, bennünket mindez a miénk, akik a Krisztus uralma alatt vagyunk. Mindez a miénk, akik a Krisztus uralma alatt vagyunk. Hálát adunk Istennek. Isten azért tette ezt, hogy megmutassa a jövendő korszaknak is kegyelme határtalan gazdagságát. Tehát mit mutat? Egy gazdag jövőt mutat neked Isten. A Krisztus Jézusban adta nekünk ezt a kegyelmet. Mert a kegyelem tette lehetővé, hogy hitáltal megmeneküljetek. Ez pedig nem ti vittétek véghez, hanem Isten ajándékozta nektek. De nem is a jó cselekedetek eredménye, hogy senki ne dicsekedhessen. Hiszen minket az Isten saját kezével alkotott, arra teremtett bennünket a Krisztus Jézusban, hogy jó dolgokat vigyünk véghez. Ezeket a dolgokat Isten már előre elkészítette, hogy ez legyen az élet útja a számunkra. Nagyon-nagyon csodálatos az egyszerű fordítás. Ugye, tehát az örök életünket az kegyelemből kaptuk hitáltal. Dicsérjük az Urat. Tehát a régiek elmúltak, ugye újjá lett minden. Amikor újjászülettünk, akkor elindultunk egy új úton, olyan, mint amikor egy kisbaba megszületik és tanul járni. Nyilván, hogyha a kisbaba is a múlt kudarcaiból indulna ki, akkor soha nem tanulna meg járni, hiszen hányszor elesik, mire megtanul járni. Valahogy így van a mi utunk is Krisztusban, hogy bizony csetlezünk, botladozunk, de hisszük azt, hogy folyamatosan növekszünk, és egyre-egyre jobb lesz a járásunk ő benne. Tehát hitáltal lépkedünk előre. Ugye? Sokszor az emberek ugye leragadnak a múltnál, és nem szeretnének új dolgokat elindítani. Nagyon-nagyon sokan vannak, akik félnek az újtól. Mert hát jönnek a kérdések. Hát mi van, ha nem sikerül? Na ilyenkor hozza az ördög, hát a múltba is elkezdtél valamit, és akkor sem sikerült. És mi van akkor? De van egy, és mi van, ha sikerül? Ha nem kezdesz el új dolgokat, akkor biztos legyél benne, hogy nem fogsz soha előre jutni. És nyilván ehhez kell egy bátorság. Ehhez kell egy kockázatvállalás. Nézd meg a tanítványokat. Az összes tanítvány mindenét feladta, és mindenét ott hagyta, hogy Jézussal járjon. Volt ebbe egy kockázat? A gazdag ifjú nem kockáztatott. Ő bizott a vagyonába, bizott, ő neki jó van, ami van, mi nem fogunk új dolgokhoz. Abban nagy a rizikó. És nézd meg, hogy elvesztette azt a jutalmát, elvesztette mindazt, amit Isten tervezett nekik. És bárki, aki előre jut, akár a világi életben is, nézd meg egy vállalkozót. Igen, kockázatot kell, hogy vállaljon. Benne van a rizikó, hogy nem sikerül? Benne, ott van a kockázat, igen. De és nem arról beszélek, hogy most ugye észszerűtlen kockázatokat vállaljunk. De nagyon-nagyon sok ember tele van félelemmel, és tele van stresszel. Nem mer hozzáfogni új dolgokhoz. Amikor hívőkké lettünk, az is egy új kezdet a számunkra, igaz? Vannak olyan emberek, akikről azt hittünk, hogy a barátaink, aztán mikor kiderült, hogy mi hívők vagyunk, akkor már nem voltak annyira a barátaink. Szerintem előtte se voltak igazán a barátaid. Mert akik előtte is a barátaink voltak, ma azóta is a barátaink. Ha egy barátod azért nem a barátod, mert te Jézus Krisztusba hiszel, akkor az sose volt a te barátod. Úgyhogy igen, lesz, hogy el fogsz veszíteni útközbe embereket. De Isten egy jobbról gondoskodik, mert lesznek új barátaid. És ez egy csodálatos dolog. Itt ugye a második korintusi levélről már volt szó, az 5. rész 17-es igevers. Azért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés. A régiek elmúltak, imé újjá lett minden. Szintén egy új kezdet. Az egyszerű fordítás azt mondja, így hát, ha valaki Krisztusban van, az az ember már az új teremtéshez tartozik. Ami benne régi volt, az elmúlt, és minden tekintetben újjá teremtéssé lett. Tehát új teremtéssé lett. Jó. Tehát a bűneink el lettek felejtve, nincs kárhoztatás, és ha nincs kárhoztatás, akkor te se kárhoztasd magad. Ez nem azt jelenti, hogy egyet értünk a helytelen, rossz cselekedetekkel. Szó nincs erről. És ezért támadják sokan a kegyelemnek az üzenetét, mert úgy gondolják, hogy a kegyelem az felhatalmazást ad a bűnre. Nem, nem, nem. És ezerszer is nem. A kegyelem az ellenszere a bűnnek. Ha valaki elfogadja Istennek a kegyelmét, az nem akar bűnben, nem akar mocsokba élni, nem akar helytelen dolgokat tenni. De nem azt jelenti, hogy nem fogsz eltéveszteni dolgokat, és sohasem fogsz helytelen dolgot tenni. De Istennek a kegyelme. Tehát igenis, ugye van a bűnbánatról, elég sokat tanítanak. A bűnbánat nem az, hogy most depresszióba esel, mert valamit elrontottál. A bűnbánat az én látásom szerint, ahogy a Biblia írja, az, hogy felismered a hibáidat, és utána kijavítod azt, és túllépsz rajta. Nem arról szól, hogy most nem mersz Isten elé menni hetekig, meg hónapokig. Pontosan, hogyha valamit elrontottál, ha valamit eltévesztettél, és tényleg valami helytelen dolgot tettünk, akkor szaladjunk Istenhez. Mert ő az, aki megadja a kimenekedést is. Tehát semmiképpen nem arról szól, hogy most hónapokig a térdeden vagy, és könyörögsz, hogy Isten bocsásson meg. Isten már rég megbocsátott neked, amikor először kérted, akkor is. Akkor miért nem hitted el elsőre? Mert Isten megbocsátott neked. Jó? Tehát, és a másik az, hogy te is bocsáss meg magadnak. Ugye Isten szeretne téged átformálni. Van még egy kis időnk, lehet, hogy egy kicsit hosszú, de mindenképpen szeretném elmondani, mert szeretnék bátorítani és biztatni benneteket Isten igéjéből, és egyben magamat is, hogy igenis, van egy új kezdet, és a régiek elmúltak. Tehát Istennel minden lehetséges. Na most nem minden pozitívan fog történni Istennel, ez a múlt heti üzenet az csodálatos volt, azt hiszem, azt véghallgatjátok, abban benne volt minden ezzel kapcsolatban. De az nem azt jelenti, hogy ha valami rossz dolog történt veled, akkor nem vagy Isten akaratában. De igen, lehetséges, hogy Isten akaratában vagy, sőt lehet, hogy nagyon ott vagy. Mert hogyha Isten akaratában vagy, akkor bizony a gonosz meg fog támadni, és lesznek nehézségek. És dicsérjük ezért az Urat, hogy Isten kimenekít bennünket. Az igazi hit az engedelmességet is követel. Tehát megragadjuk Istennek az ígéretét, és ez nem automatikus. Jó életem lehet, és Isten meg fogja mutatni, hogy hogyan juthatok el oda. És ez lehet, hogy éppen nehéz lesz. Lehet, hogy lesznek olyan részek, ami éppenséggel nem lesz könnyű. Az is lehet, hogy ára lesz. Ugye beszéltem előbb, hogy lehet, hogy a régi barátaid esetleg hátat fordítanak neked, és lesznek nehézségek. Lehet, hogy a családtagjaiddal lesznek nehézségeid. Nem tudjuk, tehát Isten nem mondta, hogy könnyű lesz nyilván ennek egy ára. És ugye meg kell fizetnünk az árat, hogy egy tervezőt is megfizetsz, igaz? Tehát ha világban van, akkor megfizetsz egy tervezőt, aki megtervezi a házadat, és ugye fizetnünk kell a tanácsadásért, sőt, vannak ugye életviteli tanácsadók, akik elég komoly pénzeket kérnek el azért, hogy neked életviteli tanácsokat adjon Krisztus nélkül. Tehát nekünk az életviteli tanácsadónk Istennek az igéje, és Isten szelleme vezet bennünket. Tehát ugye embereknek meg kell fizetni dolgokért, nem automatikusan lesznek. Kockázatot kell vállalnunk, rizikót kell vállalnunk, ugye kell hozzá egy bátorság, ugye említettük már Józsuét is, neki is azt mondta Isten, légy bátor és erős. Ehhez kell egy bátorság is. Isten fog adni bátorságot. Lehet, hogy a gyülekezetednek el kell költözni az egyik helyről, és egy másik helyre kell menni. Nagyon sokakat ez a változás. Sokkal ilyenkor sokan lemaradnak a gyülekezetből, tehát az egyházban is történnek ilyen dolgok. Igen, vannak változások. És Isten egy új kezdetet készít, és jó dolgokat készít Isten, és legyetek bizalommal. Jó, tehát lehetséges, hogy ugye tele vagyunk ilyenkor lelkesedéssel, de amikor hazamész, akkor ugye nincs ott egy csodálatos dicsőítő szolgálat, nincs ott melletted egy prédikátor, és bizony lesznek valódi kihívásaid. Lesznek valódi bántások, lesznek valódi szükségek, kihívások, vannak olyan emberek, akikkel nem kellemes együtt lenni, vagy éppen nem kellemes foglalkozni, mondjuk a munkahelyeden, és bizony ezek is krízis helyzetek. Tehát meg kell tanulni együttműködni Isten szellemével, tehát Isten adott egy segítőt, mert tudta pontosan, hogy nem lesz könnyű. Ugye soha nem jutunk el, ahova el szeretnénk jutni a Szent Szellem nélkül, a belső vezetés nélkül, és az mindegyikünknek ott van. És igazándiból nem kell hangokat várni, meg nagy kijelentéseket várni, meg nagy proféciákat várni, hanem tudod, hogy mi az, amit meg kellene tenni. Igen, tudom, hogy nem kellene annyit nézni a tévét este, de a kedvenc sorozatom, most nem baj, ha van ilyen, csak mondom, helyette lehet, hogy más kellene csinálni, olyat, ami hasznos. Tudom, hogy nem kellene ezt megtennem, de hát mások is azt teszik, és így leragadsz az őszintjükön. Így Isten nem tud előrébb vinni. Tehát Isten nem akar megfosztani semmitől. Ha te ragaszkodsz a játékszereidhez, a kisvasutathoz, a plüsmacithoz, Isten nem fogja kiszedni a kezedből. De Isten nem tud akkor nagyobb dolgokat adni, hogyha te ragaszkodsz a saját dolgaidhoz. Isten előre szeretne vinni. Isten nagyobb dolgokat szeretne neked adni. Nekem is. Isten szeretne, hogyha előbbre jutnánk. Ahhoz bizony fel kell adni ezeket a játékszereinket. Úgyhogy, ha nem adjuk fel az álláspontjukat, hogyha ragaszkodunk a rossz dolgokhoz, akkor Isten nem tud bennünket előbbre vinni. Hálát adunk Istennek. Jó, tehát elég sok van még az üzenetből, lehet, hogy még legközelebb fogom folytatni, mert lassan letelik az időnk. Na, a Róma 6.12-t még nézzük meg. Tehát nekünk is megvan ebbe a részünk. Tehát a mi engedelmességünk nagyon fontos ahhoz, hogy Isten előre tudjon bennünket vinni. Szóval ne engedjétek a bűnt uralkodni a ti halandó testeitekben, és ne engedjetek annak az ő kívánságaiban. Ja, tudjuk, egy nagyon-nagyon erős dolog a kívánság, mikor valaki kíván valamit. De akkor meg kell feszíteni az embernek a hústestét. És nem a kívánság kell, hogy uraljon bennünket. Se ne szánjátok oda a ti tagjaitokat hamisságnak, fegyveréül a bűnnek, hanem szánjátok oda magatokat az Istennek. Ugye ez a római levélben is le van írva a 12. részben, hogy szánjuk oda magunkat Istennek. Amint akik a halálból életre keltetek, és a ti tagjaitokat az igazságnak fegyveréül az Istennek. Kell egy odaszánás, kell egy elhatározás, kell egy döntő elhatározás. Mert a bűn ti rajtatok nem uralkodik, mert nem vagytok törvény alatt, hanem kegyelem alatt vagytok. Nem mondja azt, hogy nem tudok ellenállni a bűnnek, hogy nem tudok ellen. De igen, ellene tudsz állni, mert a Biblia azt mondja, hogy ezt meg tudjuk tenni. Igen, tehát ilyenkor van az, hogy jön a lustaság, és ugye el kell kezdenünk döntéseket hozni, hogy jó gyümölcsöt teremjünk. Dicsérjük az Urat. Köszönjük Istennek a kegyelmét. Tehát Istennek az áldozata az egy nagyon értékes áldozat volt, úgyhogy nincs további áldozatokra szükség a bűneinkért. Isten megigazított bennünket, Isten igazzá tett bennünket, Isten előre akar vinni bennünket. Az értékeinket nem a cselekedeteinkből nyerjük. Tehát nem abból, hogy a múltban mit tettél rosszul, mit rontottál el. Az értékünket az határozza meg, hogy kik vagyunk ő benne. És Isten szemébe értékes vagy, és legyél boldog abban, amire Isten elhív. Semmik nem vagyunk nélküle, minden vagyunk általa. Fölírtam rá egy-két gondolatot. Nézzétek meg, hogy Dávid ki volt Isten nélkül. Senki volt ő nélküle. Még azt sem akarták, hogy megküzdjön a Góliáttal. Te, Istennek egy jobb terve volt veled. Egy új kezdet volt az ő számára is. Jó, köszönjük Istennek, és hogyha bármi miatt, a múltad miatt, a múlt hibái miatt kárhoztatnád magad, ellennél csüggedve, akkor van számodra egy új kezdet. Isten szeretne téged talpra állítani, ne ragadj le ott, ahol vagy, mindegy, mit rontottál el, lehet, hogy megbántad azt, hogy mondjuk nem tanultál angolul 20 éves korodban. Jó, kezd el most! Kész. Tehát nincs, nem vagy semmiről elkésve. Vannak, akik bánják, hogy nem végezték el a főiskolát. Hát kezd el most! Interneten láttam, valaki 80 éves korában iratkozott be egy főiskolára. És akkor mi van? Semmiről nem késtél le. Nem késő. Van számunkra egy új kezdet. És köszönjük Istennek, és hálát adunk az ő kegyelméért, és most pedig fogunk imádkozni azért, hogy gyógyulás legyen, áldás legyen az életeden, és köszönjük Istennek, hogy az ő igéjét megeleveníti a szívünkbe, és épülünk az ige által, növekedünk, és Isten bátorít bennünket. Minden dicsőség az övé legyen, Jézusé.